Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsonyi Isten tiszteletünk elején énekeljük a 323. énekünk első három versét. 323. énekünk első három versét. Dicsőség a magas mennyekben az Istennek. Leülve énekeljük. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy karácsonyt ünnepelhetünk. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk most együtt a templomban, ha kicsit kis létszámban is, mint megszoktuk, de köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy a te igédet így is hallgathatjuk, és együtt dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged, mint a mi megváltó Urunkat. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg most együttlétünket, add, hogy a te imádatod tölthesse be szívünket, lelkünket, és hadd váljon Isten tiszteletté egész életünk. Ne csak ebben az egy órában tiszteljünk itt téged, hanem ha kimegyünk innen a hétköznapi életben is, vagy éppen az ünnep napjaiban is, hadd legyen egész életünk a te tiszteletedre és a te imádatodra. Kérünk téged, hogy szent lelkedet add nekünk most is, és munkálkodjon bennünk a te igéd, hogy higgyünk, imádjunk és kövessünk téged. Áldott megváltónk, áldott Urunk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk, János evangéliumának 3. részéből, az első verstől a 18. versig. János evangéliumának 3. részében, az első verstől a 18. vers így szól hozzánk. Valapedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere, ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta néki, Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem teheti a jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor is, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felele Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondta néki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok nektek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállt alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképp kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Drága testvéreim, mindnyájunk szívében öröm és hálaadás van azért, hogy ha ilyen fokhíjasan is, de együtt tudunk ezen az ünnepen lenni. Legyen áldott az Úr, hogy itt lehetünk mindnyájan, és együtt örvendezhetünk az érettünk földre szállt Úr Jézus Krisztusunknak. Ezen az ünnepen ezt az általatok is jól ismert ige részt olvastam fel, és nem akarok most az egész történetről beszélni, hanem csak a végéről, amit mindnyájan kívülről tudunk, a 16.-17. vers az, ugye, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez egy csodálatos vers, igevers, amit már gyerekkorunkban talán megtanultunk, és szívünkbe véstünk. A gyerekórákon, gyerekisten tiszteleteken mindig megtanították az én időmbe, gondolom nektek is, ezt az igeverset, azzal, hogy a Biblia egészét tulajdonképpen összefoglalja, ez a vers a Biblia dióhéjban, és nagy igazság rejlik ebben. Hát ezeket a szavakat gondoljuk most át újra. Először is tudatosítsuk magunkban, hogy az Úr Jézushoz jött egy zsidó főember, farizeus, tehát a zsidó népnek az egyik vezetője, és hát esti órán jött, éjjelt, mond János, de ez nem pontosan éjjel volt, hanem esti órán, amikor már lement ott a nap, hűvösebb volt az idő, és akkor alkalmasabb volt a beszélgetésre a hőmérséklet. Szóval már úgy lement a nap, és úgy kezdett sötétedni, és eljött Jézushoz ez a főember, mert minden áron beszélni akart ezzel a názáreti rabbival. És hát ennek a beszélgetésnek a során sok minden elhangzott, többek között ez a mondat is Jézus szájából, amiben Isten szeretetéről beszélt ennek az embernek. Isten szeretetéről. Először is aláhúzta Isten szeretetének a korlátlanságát. Azt mondja ennek a zsidó vezetőnek, hogy Isten szereti a világot. Pontosan szerette a világot. De ez nem lehet korlátozni a szeretetet, hogy a múltra, hanem ez egy olyan igealak, amit használ az Úr Jézus, ami kifejezi, hogy ez régen is így volt, most is így van, így is lesz. Elég nehéz magyarul visszaadni ezt az igeidőt, amit itt használ az Úr Jézus, mert magyarban nincsen ez az igeidő. Kénytelenek ugye, ilyen múltbeli, punktuális eseményként fordítani, úgy szerette Isten a világot. Minden esetre ebbe is van igazság, a későbbiekből kiderül, hogy mi ebbe az igazság, hogy egy punktuális esemény, tudnélik az, hogy Jézust adta ennek a világnak, és ezt csak egyszer adta, akkor, amikor Jézus ott beszélgetett éppen Nikodémussal, akkor ott volt Jézus. Summa summarum, hogy Nikodémus azt hallja itt Jézustól, hogy ami az ő zsidó fülének egy kicsit hát idegenül csengett, vagy csenghetett, hogy Isten a világot, Jézus a kozmoszót használja itt, az embervilágot szereti. Noha nem volt ez teljesen szokatlan gondolat Nikodémusnak, de azért a zsidó emberek általában azt gondolták, hogy Isten csak a zsidókat szereti a világból. Őket választotta, és azért választotta őket, mert szereti őket. Ezt olvasták ugye Mózesnél, hogy titeket választott az Úr, nem azért, mert ilyenek olyanok volnátok, hanem mert szeretett benneteket. Hát minket Isten szeretetből kiválasztott, hogy legyünk az ő népe, a többi népeket, a gólyokat, azokat Isten nem szereti. Sőt, mondhatnánk, gyűlöli őket. Erre Jézus itt azt mondja neki, hogy nem úgy van, illetve úgy van, de mégse úgy van, mert titeket is szeret az Isten, de nem csak titeket szeret, hanem a szeretete a kozmoszra, az egész emberiségre vonatkozik. Az egész emberiségre vonatkozik. Egy őszinte, tökéletes szeretettel fordul Isten a világ felé, az embervilág felé. Hát Nikodémusnak ez a gondolat nem csak azért lehetett különös, amit az előbb mondtam, hogy Isten szeretete nem korlátozódik csak reánk, zsidókra, hanem az emberiségre globálisan vonatkozik, hanem számára még azért is furcsa lehetett ez a gondolat, mert hogy ismerte az Ószövetséget, és tudta, hogy az emberiség az miféle. Miféle emberekből tevődik össze? Milyen a szívük, milyen a természetük az embereknek? Mert ezt már az Ószövetség világosan leírja, hogy Isten, ha rátekint az embervilágra, mindegy, hogy zsidóra vagy nem zsidóra, akkor mit lát? Ugye Pál apostol fölidézi a római levélnek a harmadik részébe, hogy milyennek látja Isten, már az Ószövetségben milyennek látja az emberiséget, és kivétel nélkül azt mondja, bűnösnek látja őket. Olyanoknak, akik Istent elutasítják, magukat istenítik, nem Istent állítják a középpontba, önmagukat állítják a központba, nem Isten törvényére figyelnek, hanem öntörvényűen élnek, nem Istent akarják dicsőíteni, magukat akarják dicsőíteni. Egy Isten ellen való lázadás állapotába leledzik minden ember, mondja már az Ószövetség. És akkor itt képzeljük magunkat Nikodémus helyzetében, aki nagyon jól tudta ezeket az igéket, jobban, mint mi. És akkor hallja Jézustól, hogy Isten egy őszinte, mély, igaz szeretettel fordul, nem csak a zsidók felé, hanem az egész embervilág felé, amelyiknek a tagjai, szíve mindenre érdemes, csak arra nem, hogy Isten szeresse őket. Isten ezt a szeretetét egyáltalán nem érdemlő világot, embervilágot, melyik ellene lázad, szerette és szereti. Ezen igencsak elcsodálkozhatott ő, és azt hiszem, testvérek, hogy nekünk is el lehet csodálkozni ezen. Azon talán nem csodálkozunk annyira, hogy az egész ember világ felé Isten szeretettel fordul. Mert ugye mi nem gondoltuk soha azt magunkba, hogy Isten csak bennünket szeret, magyarokat. Hanem bennünk már ott él ez a gondolat, hogy Isten tényleg minden népek felé, a magyarok felé is szeretettel fordul. De azon gondolkozhatunk, hogyha belegondolunk, hogy miféle emberek vagyunk mi is, és ránk is állnak azok a szavak, amiket Isten a zsidókról, meg a nem zsidókról is mond a Bibliában, hogy miféle természettel születünk mi meg. Hát olyan természettel, hogy Isten megvetjük, a sátára hallgatunk. Ilyen természettel születünk. Minden gondolatunk önmagunk körül forog, önhittek vagyunk, önelégültek vagyunk, önmegvalósítók vagyunk. Azt mondja rólunk az apostol, hogy minden gondolatunk gonosz, nyitott sír a torkuk, a kezük véres, hazugok, tolvajok, paráznák, felsorolja, hogy milyenek vagyunk. Hát ilyenek vagyunk. És akkor rá kell csodálkozni, hogy Isten bennünket is szeret. Nem csak úgy globálisan magyarokat, a maguk bűnösségében, hanem engem a magam bűnösségében. Engem a magam bűnösségében. Nikodémusnak is rá kellett erre jönnie, hogy ő is tagja annak a bűnös emberiségnek, amelyikhez Isten szeretettel fordul. Nekünk is rá kell jönni, hogy én is tagja vagyok. Nem másokról van szó, bezzeg én egy kivétel vagyok, aki jó vagyok, és megérdemlem, hogy az Isten engem szeressen. Hát nem. Nem így van. Egyikünk se érdemli. Itt élünk, testvérek, lehet, hogy egy kicsit mi már más úton járunk, lehet, hogy már más úton járunk, de még ha hívő emberek is lettünk időközben, akkor is ott van a szívünkben ugyanaz a gonoszság, mert nem lett belőlünk kiírtva, nem lett belőlünk kigyomlálva, hiszen naponta küszködünk a saját nyomorúságainkkal, bűnösségünkkel, hajlamainkkal, ösztöneinkkel, vágyainkkal, megnyilvánulásainkkal, amik bűnösök. Nem lett belőlünk kiküszöbölve a bűn azért, mert hívők lettünk. És ma is ugyanúgy csodálkozhatunk rajta, hogy Isten szeret minket, mint hogy tegnap előtt csodálkoztunk rajta, meg holnap után is csodálkozhatunk majd rajta. Hogy lehetséges, hogy engem szeret az Isten? A világ bűnösei között engem is szeret az Isten. Hát az biztos, hogy vannak emberek, akiken talán egy kicsit még jobban csodálkozunk, mert itt tényleg egy olyan világban élünk, testvérek, ahol hát már csak a vak nem látja, hogy egy olyan kultúrában kell élnünk, amelyik Istent kiküszöböli. Egyszerűen nem létezőként beszél róla. Én nem akarom a magyar kormánynak egyik tagját se bántani, de valamelyik este megnézem az egyik miniszterünket, akinek fölteszik a kérdést, hogy mit üzen karácsony alkalmából a magyar népnek, és egy árva szava nem volt Jézusról. Pedig még az egyik legnormálisabb miniszterünk, már mindegyik normális, bocsánat. De ez még azoknál is egy kicsit azt mondják, hogy egy Jézust nem vállalja. Mintha nem is lenne karácsonynak semmi köze Jézushoz. A kormánynak üzeni, hogy jobb, úgy tartsanak ki az útjukon, a népnek üzeni, hogy mit tudom én, mit csináljanak. Az ellenzéknek megint mást üzen. De az, hogy Jézusról beszéljen. Egy olyan kultúrában élünk, amelyik Jézus nem létezőnek tekinti, testvérek. Még akkor se, hogyha döngeti a mellét, hogy milyen keresztény. És elmegyünk egy kicsit nyugatabbra, ott még inkább ezt látjuk. Ott már nem is döngetik a mellüket, hogy keresztények, ott már hivatalosan nem keresztények, meg keresztjének. Semmik. Ott már posztmodern, meg poszt-poszt, nem tudom milyen liberális, meg én nem tudom mi van már. De egy olyan világ, amelyik az Úrral nem foglalkozik. A törvényeit háta mögé vetette, az evangéliumát háta mögé vetette, és akkor Isten szereti ezt az embervilágot? Érvényes ma is Jézusnak ez a szava? Hát úgy szerette Isten ezt a világot. És szereti most is. Hát mi is elcsodálkozhatunk, én is elcsodálkozhatok ezen, miközben azért két ilyen veszélyes szakadékot el kell kerülnünk, miközben ezen a szirten próbálunk egyensúlyozni, ezen a szikla élen, hogy így mondjam, gerincen, és hogy se jobbra, se balra ne zúgjunk le. Az egyik oldalon az van, hogy amit a liberális teológia hirdet a világon mindenhol, hogy Isten mindenkit csak szeret. Ez nem igaz. Úgy tesznek, mintha Istennek nem lenne semmi más tulajdonsága, nem lenne szent, nem lenne igazságos, nem büntetné meg a gonoszt. Úgy beszélnek Istenről, mintha teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, mit nem csinál. Isten mindenkit magához ölel. Hívőt, hitetlent, muzulmán, mindegy, hogy milyen tévhitet, milyen hamis ideológiát vallott. Isten mindenkit, végül meghal mindenki, és mindenki a mennybe jut. Mert Isten mindenkit szeret. Ez az egyik véglet, ami súlyosan meghamisítja a bibliai Istennek a képét. A másik véglet meg egy kicsit a szakadéknak, a gerincnek a másik oldalán meg az van, amit sok evangéliumi hívő képvisel, hogy Isten nem szereti az egész világot, csak a kiválasztottakat szereti. Hát biztos, hogy Isten szereti a választottakat, az üdvösségre kiválasztottakat, de Jézus itt nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy az embervilágot szereti Isten. Pont valószínűleg ezek az evangéliumi hívők pont a gerinc másik oldalán nem akarnak lezuhanni, és ezért meg korlátozzák Isten szeretetét csak a hívőkre. De Jézus nem erről beszélt, és ne is merüljünk bele ebbe a... Jézus nem a kávinizmust akarta itten kifejteni Nikodémusnak, hogy kiket szeret Isten, meg kiket nem szeret. Hanem arról beszélt Nikodémusnak, a zsidók fennbennek, hogy Isten a kozmoszt, az embervilágot, amelyik olyan emberekből áll, amilyenek mi vagyunk, én vagyok, ti vagytok, ezt az egész világot agapéval, hogy így mondjam, az ő tökéletes isteni szeretetével szereti. És ezek után Jézus tovább lép. Isten szeretetének a korlátlansága után nézzük tovább a második pontunkat, hogy Isten szeretete egy ajándékot adott ennek az embervilágnak. Az őt gyűlölő emberiségnek, nekünk. Azt mondja Nikodémusnak, hogy Isten szerette ezt az embervilágot annyira, hogy egyszülött fiát adta. Na most itt ebbe a mondatában az Úr Jézus önmagát úgy nevezte, hogy egyszülött fiú. Az egyszülött szó az azt jelenti magyarul, hogy páratlan, egyedülálló. Mint ahogy Isten annak idején mondta Ábrahámnak, hogy áldozd fel a te egyetlenedet, a te monogenész, így hangzik görögül, monogenész fiadat, Izsákot, a páratlant. Ugye csak az egy fia volt neki. Azt áldozt fel. Itt is ugyanez a szó szerepel, monogenész, Isten egyszülöttje, azt jelenti, hogy az Istennek a páratlan kincse, az egyedülálló kincse, a hasonlíthatatlan kincse. A másik szó, amit az Úr Jézus használ, hogy a fia. Ugye egyszülött fia. A fiú szóval találkozunk ugye az Ószövetségbe többször, és mondhatjuk nyugodtan, hogy ez a Mesiásnak volt az egyik neve. Második Zsoltárban olvassuk azt, hogy csókoljátok a fiút. És ugyanabban a Zsoltárban találkozunk kétszer is a felkent, a Mesiás szóval. Nyilvánvaló, hogy ugyanarról van szó. Tehát a Messiás az Istennek a fia. Így nevezi. Nem azért, mert Isten nemzette volna őt, hogy így mondjam, mint ahogy mi emberek nemzünk gyermekeket. Ez egy másra utal ez a kifejezés, hogy fiú. De az biztos, hogy ez a Messiásnak a neve. És más egyéb helyeken is az Ószövetségben előfordul, például a Példabeszédek könyve 30. részében is találkozunk ezzel a névvel. Kiment fel az égbe, és kiszállott le onnan, kérdezi Salamon, talán tudod, mi a neve, vagy mi a fiának neve? mi a fiának neve. Ezeket megkoronázza ezeket egyébként, ezeket az ószövetségi titokzatos neveket, Jézusnak ezt a nevét is, a mennyei atya, amikor Jézus megkeresztelkedésekor azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Tehát Jézus, amikor így nevezi magát, hogy Isten egyszülött fia, akkor ezzel rámutat az ő exkluzivitására, az ő személyének a páratlan, tökéletesen egyedül álló dicsőségére, mint egy, úgy is mondhatnánk, kijelenti magát Nikodémusnak, hogy ki vagyok én. Nikodémus ismerte az Ószövetséget, neki nem kellett előadást tartani, hogy mit jelent az, hogy egyszülött fiú. Nekünk valamit tudnunk kell erről, hogy fölfogjuk, hogy ez milyen méltóságot, milyen páratlan dicsőséget jelentett a zsidó fül számára, és Jézus lenne ez a valaki, ott ül velem, gondolta Nikodémus, itt ül velem, az este csöndjében, itt néz barátságosan a szemembe, és itt szól hozzám, kedvesen, az Isten egyszülött fia, aki az Ószövetség beszél, hogy eljön majd. Hát eljött? Igen, eljött. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, mondja Jézus, hogy az ő egyszülött fiát, ezt a dicsőséges, páratlan szemét adta ennek a világnak. Az ő páratlan kincsét, akit mindenkinél és mindennél jobban szeret. Őt ajándékozta ennek a sötét társulatnak, aki közé én is, meg mindjárt oda tartozunk. Értitek? Hát kinek jut eszébe karácsonykor közületek, hogy a legnagyobb ellenségének ajándékot adjon, mégpedig sokkal különb ajándékot, mint amit a szeretteinek ad. Már az se jut eszünkbe, hogy az ellenségeinek ajándékot adjunk. A szeretteinknek adunk. Az ellenségeinek? Ráadásul még az még kevésbé jut eszünkbe, hogy az ellenségeinek a legdrágább ajándékot adjuk. És Jézus itt pont azt mondja Nikodémusnak, hogy Isten a halálos ellenségeinek, az ő gyűlölő embervilágnak a legdrágább kincsét adta oda. Miért adott egyáltalán bármit a halálos ellenségeinek? Könyörgöm, ugye? Értitek? Nikodémus is gondolkozott, hogy minek? Hogy? Micsoda? Ez elképesztő, hogy a legdrágább kincsét Isten odaadja, az őt megvető, önistenítő, istentelen kultúrát építő, maguk törvényének tekintő, a sátánnal cimboráló, az isteni jósággal ezerszeresen, százezerszeresen visszaélő embervilágnak odaadja. Ráadásul ez a szó, testvérek, ez már Nikodémusnak is ugye odaadni, Ez az Ószövetségben ez azt jelenti, hogy áldozatul adni valamit. Odaadni valamit az Istennek, odaadni egyáltalán, azt jelenti áldozatot adni Istennek. Hogy Isten ott csenget ebben a szóban már Nikodémus fülébe az áldozatnak a, hogy Jézus odaadta. Mint egy áldozatot adta oda, és Nikodémusban ez csak tovább erősödhetett, amikor hallott, hogy itt a beszélgetés korábbi szakaszában Jézus beszélt neki, hogy Isten, amikor ítélete sújtotta a zsidó népet, és megmarták a pusztába őket a mérges kígyók, megparancsolta Mózesnek, hogy vegyen egy oszlopot, és szögezzen föl rá egy érc kígyót, és mondja meg a népnek, hogy aki felnéz rá, az meg fog gyógyulni a kígyómarásból. Mint egy odaadta a népnek azt az érckígyót, hogy emelje föl, azt aki ránéz, az gyógyuljon meg. Aki nem néz, az meg meghal. Itt is csak nem ennek a valakinek is föl kell emeltetnie a póznára. Nem biztos, hogy ezt rögtön megragadta Nikodémus. Valószínűleg csak később értette meg, akkor értette meg, amikor látta Jézust később a keresztfára szögezve. Hogy erről beszélt nekem azon az éjszakán. Amikor látta Jézust meghalni a keresztfán, fölemeltetve, vagy odaadatva, áldozatként. És megértette azt, hogy erről beszélt nekem Jézus, és ő volt az, emlékeztek, aki aztán később Arimátiai Józseffel összefogva másik zsidó főemberrel mentek és eltemették Jézust. Ő Nikodémus, ott már értette jobban, hogy miről beszélt neki Jézus azon a bizonyos éjszakán. És nekünk is meg kell ezt érteni, testvéreim, most is, hogy Isten odaadta őt. Nem csak a jászolba adta oda is odaadta. Meg nem csak a bűnösök kezébe adta, mert ezt is mondja Jézus, hogy a bűnösök kezébe adatik az embernek a fia. Odaadta Isten a kajafásoknak, meg a többieknek a koszos markába. Odaadta. De odaadta a keresztre, a póznára, főszögezzék. Hogy majd, ha valaki hiszőben ez lesz az utolsó pont, akkor el ne vesze, hanem örök élete legyen. Hát olyan megdöbbentő lehetett Nikodémus számára, testvérek, azzal az ószövetség ismeret anyaggal, amivel ő bírt, ezekkel a dolgokkal ott szembesülni. A mi számunkra is megdöbbentő, ha belegondolunk, még jobban belegondolunk ebbe a dologba, és nem siklunk el így, ja, hát már ismerjük ezt az igét. Isten az egész kozmosz szereti, mondja Jézus. És úgy szereti, hogy az ő legdrágább kincsét ennek a sötét embertársulatnak odaadta, mégpedig mint egy áldozatot adta oda a Golgota keresztjére. Ez lett az Isten, hogy mondjam, ember iránti, vagy emberiség iránti szeretetének a históriai, történeti bizonyítéka, hogy odaadta a legdrágább kincsét az ellenségeinek, hogy engesztelő áldozat legyen a keresztfán, fölemeltessék, megváltsa őket, megváltsa őket. Abba kell belegondolnunk, testvéreim, itt, hogy sokszor találkozom ezzel a gondolattal, hogy mondják emberek, hogy Isten, hát te Isten szeret, hát engem nem szeret. Azt miért nem szereti? Hát mert én ilyen beteg vagyok, meg olyan beteg vagyok, meg ez történt, meg az történt az életemben, és akkor elkezdik sorolni, hogy az Isten miért nem szereti őket. Miből gondolják ezt? Isten nem abban mutatja meg a szeretetét a nyomorult embervilág felé, hogy teljesíti a kívánságainkat. Egy csomó ember azt hiszi, hogy Isten egy ilyen szolga, aki, hát ha szeret engem, akkor legyek gazdag, sikeres, egészséges, éljek, mit tudom én mennyi ideig, meg se halljak tán. Mert ha nem teszi, akkor nem szeret. Meg elkezdünk okoskodni, hogy ha Isten szeretné a világot, akkor nem engedni, hogy ilyen háborúk legyenek, meg nem tudom mi legyen, meg komolyan, ezek problémák, valóban nehéz problémák, a háborúk, meg az éhezés, meg a sok nyomorúság, ami van a világban, a járványok, meg... De Isten úgy szerette, oly módon szerette ezt a világot, hogy a legdrágább kincsét odaadta engesztelő áldozatul a keresztfára, a póznára, hogy legyen megváltója ennek az embervilágnak. Ebbe keressük az Isten. Ezt nem akarja az ember észrevenni. A kereszt mellett simán elmegyünk. Ó, hát ezért. Legyintünk egyet. Nem is érdekel minket. Se a jászol nem érdekel, se a kereszt nem érdekel, se az üres sír nem érdekel tulajdonképpen bennünket. Az érdekel, hogy jól érezzük magunkat a világban. És amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy elvárjuk, akkor elkezdünk pattogni, hogy az Isten nem szeret minket, meg nem szereti ezt a világot, és vitába szállunk Jézussal, meg az egész mindenkivel, aki az ellenkezőjét mondja. Mert mi jobban tudjuk. Ebbe is a pökhendiségünk, a nagyokosságunk, a beképzeltségünk válik teljes mértékben megragadhatóvá. Hát Jézus azt mondja, Isten szerette ezt az embervilágot, amelyik lázad és gyűlöli, és a sátánnal cimborál, sőt, van, aki kifejezetten a sátánt imádja, és akkor úgy szereti, hogy a legdrágább kincsét odaadja a keresztfára, hogy legyen megváltója ennek az embervilágnak. És akkor az utolsó pont, Isten szeretetének láttuk ezt a nagy, széles ölelését, láttuk annak a történeti bizonyítékát, és akkor lássuk a célját. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, mármint a fiában, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nikodémusnak itt egyszerűen értenie kellett a szóból, aki hisz ő benne, aki ott vele beszélget, abba, az el ne vesze, hanem örök élete legyen. Hát most egészen egyértelművé kellett, hogy legyen előtte az, amit egyébként is tudott, hogy az emberek előtt, az emberiség előtt tulajdonképpen két lehetőség kínálkozik, nincs harmadik, kettő van. Vagy elvész valaki, vagy örök élete lesz. Ugye? Vagy elvész, az azt jelenti, hogy Isten számára elvész a kárhozatban, ismeri az Ószövetség is, vagy örök élete, üdvössége lesz az Isten országába. Most az egész beszélgetésben ugye Jézus azt mondja neki itt az elején még, hogy az Isten országát meg se láthatja, aki nem születik újonnan. Be se mehet oda, aki nem születik újonnan. Ott valami történnie kell az emberi szívekbe és lelkekbe, valami csodának, az újjászületésnek, hogy valaki egyáltalán meglássa az Isten országát, és bemenjen, hogy üdvössége legyen. Itt meg azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesze, hanem örök élete legyen. És Nikodémusnak tudnia kell, hogy valami kell, hogy történjen bennem, valami csodálatos fordulat kell, hogy a lelkembe lezajlódjék, valami isteni csoda, újjá kell szülessek. De azt is tudta, hogy nekem hinnem kell abban, aki itt ül előttem, ha üdvözülni akarok, és nem akarok elveszni. Rá kell magamat bízni, követnem kell. Teljes szívemből, egész életemmel ezt a valakit, aki itt ül előttem, az este csöndjébe. És néz a gyönyörű szemeivel, a tiszta szemeivel ére áll, és mondja azokat a kedves szavakat nekem. Hinnem kell benne, különben el fogok veszni. És az Isten országát még a tájára sem mehetek az Isten országának, és örök életem nem lesz. Meg kellett értse Nikodémus testvérek ott, mert annyira egyértelmű Jézusnak a szava, hogy itt nem arról van szó, hogy Nikodémus életet hátralevő 10-20-30 évét hogyan fogod majd leélni. Az attól függ a te életminőséget, hogy most hiszel-e bennem, vagy nem erről van szó pusztán, hanem arról, hogy az örök életet hol fogod tölteni. Itt sokkal többről van szó, mint a földi életminőséged. Itt az üdvösségedről, vagy a pokolos a kárhozatodról van szó. Értitek? Ez sokkal többről van szó, mint amit te először gondolnál. Az örök életedről van szó, hogy hol töltöd, a pokolba, vagy a mennybe. És ez kin múlik azon, aki ott ül, azon, hogy te rábízod-e magadat. Nikodémus azon a beszélgetésen az Úr Jézus válaszút elé állította. Vagy hiszek benne, vagy nem. Ha hiszek, örök életem van. Ha nem hiszek, el fogok kárhozni. Kikerülhetetlenül ez lesz a következmény. Ez ugyanúgy van, értette Nikodémus, értsük mi is, mint a zsidó néppel a pusztába. Föllázadtak Istennel, Isten rájuk ütt a mérges kígyókat. Azok megmarták őket, pár órájuk, vagy lehet, hogy pár percük volt hátra a halálig. De Isten felállította nekik az érckígyót, és azt mondta nekik Mózes által, aki felnéz, a méreg hatástalanodik ő benne. És egészséges lesz megint. Aki felnéz, aki nem, mert nem hisz ebbe az isteni ígéretbe, az el fog pusztulni. Ez ugyanígy van, testvérek, megint magunkra alkalmazva ezt a dolgot, mert mi is ott vagyunk, csak egy kicsit később csatlakozunk bele ebbe a beszélgetésbe, ami ott zajlott az éjszakába. Nekünk is mondja Jézus, aki hisz én bennem, annak örök élete van, aki nem hisz, az elkárhozik. Nem azt kell hinni, hogy én létezek. Azt mondja, kifejezetten hangsúlyozhat, aki hisz ő benne, ami azt jelenti, hogy amit Jézusról a Biblia mond, amit rólam a Szentírás mond az Ószövetségbe, az Újszövetségbe, aki mindazt hiszi felőlem, és nekem adja a szívét és az életét, mert ebbe benne van ebbe a bizalomba, hitbe benne van a teljes odabízás, rábízás mozzanata is. Aki rám bízza magát, aki az vagyok, aki, és az én követőm lesz, az üdvözül. Ma is így van, aki meg nem, az elkárhozik. Nem kell erről nagy elméleti okoskodásokat rendezni, amit manapság a keresztény, meg keresztény teológusok szoktak, hogy itt akkor, mert az Allah is tulajdonképpen Jézus, meg nem. Aki hisz én bennem, az üdvözül, aki meg nem hihet Allahba, vagy nem hihet Allahba, vagy nem tudom én, kibe hisz, vagy kibe nem hisz. Aki nem hisz Jézusba, az elkárhozik. Ebbe a Jézusba, akit a Bibliaid. Ez egy olyan mai világban, testvérek, ez egy botrány, elismerjük, mert manapság szalonképtelenné teszi magát, aki ilyeneket mond. Én tudom, ti is, ha ilyeneket fogtok mondani a gyerekeiteknek, unokáitoknak, azt hiszitek majd, hogy nagyon fogják dobálni a sapkátokat, de úgyis ők azt mondják, hát sok út vezet az Isten országába. Sok út vezet oda a fejtetőre, sok úton föl lehet jutni. Ők olyan okosak. A mai világ ilyen okos, hogy ők tudják, hogy hogy lehet üdvözülni. Mert őnekik is felülről rálátásuk van már a dolgokra, ugye? Jézus nem látta, ő nem tudja, hogy hogy lehet üdvözülni, csak mi tudjuk már, hogy sok út vezet a mennybe. Nem, tesz, mi nem látjuk, mi vakok vagyunk. Nem tudjuk jól, ha azt hiszük, hogy más módon is lehet üdvözülni, mint ahogy Jézus mondta. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azért adta Isten az ő fiát a világnak, egy nyomorult, elveszett, ellene lázadó, sátánnal cimboráló embervilágnak nekünk, hogy legalább egy valaki legyen. Egy érckígyó, értsétek most, egy valaki fölemelve, akire ha ránézünk és rábízzuk magunkat, akkor ő üdvözít bennünket. És itt a személyes kérdés hozzám is, hozzátok is. Hiszel-e te az Isten fiában? Az Isten egyszülött fiába? Hiszel-e te az ember fiába? Hiszel-e Jézusban? Ez a kérdés, testvére, karácsonykor is. Nem az a fő kérdés, hogy van-e karácsonyfánk, vagy mekkora, vagy hogy van földíszítve, meg hogy milyen ajándékok vannak alatta, meg hogy van megterítve az otthoni asztal. Nem ez a fő kérdés karácsonykor se, hanem az, hogy te, hiszek-e abban, aki ott feküdt a jászolban, majd föl volt szögezve a keresztre, majd föltámad harmadnapon, és ott van a dicsőségben, és vissza fog egyszer jönni. És egy dolog fog számítani, hogy hittem-e ő benne, vagy nem, különben elkárhozok. Mint a pinty, úgy fogok elkárhozni. Mert az Isten szeretetének a legnagyobb ajándékát, Jézust, megvetettem. Nem hittem benne. És ez elég a kárhozathoz? Bőven elég. Bőven elég. Ha meghiszek, kegyelemből üdvösségem van. És ha hiszek, akkor egy dolgot fogok tudni, ezzel zárom be. Tudni fogom, hogy én azért hiszek, mert Isten azt a csodát, az újjászületés csodáját véghez vitte bennem. Mert én magamtól az életben nem tudnék hinni. Az életben nem. Nem tudnék hinni Jézusba. Ha én hiszek, az azért van, mert amit Jézus mondott, hogy szükség néktek újonnan születnetek, felülről születnetek. Hogy hinni tudjatok. Elvégezte bennem, hogy higgyek Jézusba, mint az én megváltóba, és fölnézzek a póznára, és rábízzam magam az értem meghalt, és értem feltámadt Jézusra. Hát a nagy kérdés, ez a személyes hit, testvérek. Ez a kérdés, karácsonykor is. Aki hisz ő benne, annak örök élete van. Aki nem hisz, nem lehet így elbújni egy ilyen kollektív mögé, hogy mi hiszünk, itt mindenki, mi hiszünk. Nem Jézus nem azt mondta, hogy mi hiszünk, hanem aki. Ez egy annyira személyes dolog, aki hisz. Akik hisznek, azok biztos ők is mind. De nem lehet elrejtőzni, hogy én nem hiszek, de ott vagyok azok között, akik hisznek tulajdonképpen. Akkor nekem is üdvösségem van, mert itt vagyok köztük. Nem. Lehet, hogy ott vagyok köztük, és el fogok kárhozni. Anyukám mondta annak idején, hogy amikor édesapád megtért, én láttam benne azt az örömöt, azt a felszabadultságot, ami rajta erőt vett, és én tudtam, hogy nekem az nincs meg. És azt is tudtam, hogy ő a mennybe kerül, ha meghal, én meg kimaradok onnan, és én nem akartam a férjemtől külön tölteni az örökké valóságot, mert szerettem. És azt kértem Istentől, hogy adja meg nekem, hogy én is megtérhessek. Én is ott akarok lenni majd, ahol ő van. Hát akkor még így fogta föl. És aztán megadta neki az Isten, és ő is akkor már olyan boldog volt, hogy most is tudja, hogy a férjem előre ment, és majd én is megyek utána, mert örök élete van, nekem is az van. Mert hiszek Jézusban, rábíztam magam ugyanúgy. Ez az aki, értitek? Aki. Nagy kihívás ez, az életünk legnagyobb kihívása elé állít minket karácsony is, meg minden vasárnap, amikor csak halljuk Jézus szavát. Az a kihívás, hogy hiszek-e benne, vagy nem. Hiszel-e te az Isten fiába? Ki az, hogy higgyek benne? Látod. Ő az, aki beszél veled. Hát Isten mentő szeretetének páratlan ajándékára, az Úr Jézusra csodálkozzatok rá, és ne csak csodálkozzatok rá, hanem bízzátok rá magatokat, higgyetek ő benne, és nem vesztek el, hanem örök életetek lesz. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Szóljatok úgy, hogy hiszek, Uram. Ezt mondta meggyógyított vak is. Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy annak idején megkereshetett téged az a főember, és beszélgethetett veled, és elmondtad neki ezeket a dolgokat. Köszönjük néked, hogy most így sok száz évvel később mi is jelen lehetünk azon a beszélgetésen, és kicsit belepillanthatunk, értelmezhetjük, átgondolhatjuk azt, amit ott elmondtál. Köszönjük néked, hogy megdicsőítetted magad Nikodémus előtt, amikor Isten egyszülött fiának nevezted magad, a páratlan, örökkévaló fiúnak. Köszönjük néked, hogy előttünk is megdicsőíted magadat, hogy lássuk a te fenségedet, és azt, hogy téged odaadott az Atya, és te vállaltad ezt az odaadatást, és nem csak, hogy eljöttél Mária méhén keresztül a betlehemi jászolba, hanem eljöttél, és odaadattál a keresztfára, és odaadtad magad a keresztfára, hogy megváltónk legyél. Köszönjük néked, hogy amikor erre gondolunk, akkor föl ragyog előttünk Isten szeretete. Istennek a világ iránti szeretete, az ellenségei iránti mérhetetlen szeretete, hiszen téged a legdrágább kincsét adta oda, hogy legyen, aki megment bennünket a pokoltól, az örök kárhozattól, és legyen, aki által üdvözülünk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy azon kihívás elé állítasz minket, nem csak ma, hanem minden nap, hogy hiszünk-e benned, követünk-e téged. Segíts, hogy hadd legyünk teljes szívvel, egész életünkkel a te követőid, benned hívő emberek. Segíts bennünket, hogy ne magunk körül forogjunk, hanem körülötted forgó emberekké váljunk. Újjászületve higgyünk te benned, és leborulva imádjunk téged. Köszönjük néked, hogy erre hívsz minket, és ezen munkálkodsz. Nem csak Nikodémus lelkébe munkálkodtál, hanem a mi lelkünkbe is. És hisszük, hogy nem csak ő benne végezted el ezt a munkát, hogy leborulva imádott téged, és hitt ő benned, hanem bennünk is el tudod végezni a te dicsőségedre. Kérünk, hogy végezd el ezen a karácsonyon is, hogy leborulunk, és egészen oda bízzuk a szívünket, a lelkünket imádságba a te kezedre. Követésedre felesküszünk, és elfogadunk téged, mint a mi megváltó úrunkat. Köszönjük néked, hogy mai napon, ezen a karácsonyon így ünnepelhetünk ezekre az áldott szavaidra emlékezve, és tényleg leborulhatunk most is, és imádhatunk téged. Kérünk téged arra most, hogy légy velünk az ünnep hátralevő részén, áld meg a holnapi istentiszteletet is közöttünk, áld meg, kérünk, a új év ünnepét, amit majd otthonainkba kezdhetünk el újra, és áld meg az egész új esztendőt számunkra. Kérünk, hogy segíts rád figyelnünk, és téged követnünk minden új napon. Köszönjük néked, hogy eddig is őrizted életünket itt a földön is. Köszönjük néked, hogy akik közöttünk betegek lettek, azok meggyógyulhattak. Kérünk, hogy erősíts tovább a gyengélkedőket, vigasztald a gyászoló testvéreinket, emeld föl az elesetteket, és áld meg örömünket, boldogságunkat családi körben, leginkább a te körödben, a veled való közösségünkben. Köszönjük néked, hogy hálát adhatunk mindenért, és dicsőíthetjük a te neved, megváltó, hatalmas Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Innen is hirdetem, hogy holnap, ha Isten éltet bennünket, ugyanebben az időpontban is Isten tiszteletünk lesz, a 60 év alatti testvéreket várjuk. Hozhatnak gyerekeket is 13 éves kortól, betartva az intézkedéseket, együtt lehetünk a holnapi ünnepnapon is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A testvéreknek most innen így személyesen is áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok, és reméljük, még nem tudjuk, de reméljük, hogy valamikor januárban csak megszűnik ez a rendkívüli állapot, és újraindulhat a gyülekezeti életünk. Gondolom, hogy ahogy megy előre ez a védőoltás kiosztása, enyhül ez a nyomás, ami most rajtunk van már egy jó pár hete, és akkor feloldódnak a tilalmak. És újra szokott módon lehetünk majd együtt, és részesülhetünk úrvacsorában is. Addig is az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 323. énekünket, ennek a kijelölt verseit. 323, 4., 5. és 6. versét. Jöv el, fogadd el te magadnak e szívet, és lakozz ebben. Utána pedig majd a himnuszunkat énekeljük el közösen.
Oh,
himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!